Lukovics Milán atya riportját hallhatják Erdő Péter bíboros úrral.
Erdő Péter bíboros úrral veszünk föl egy kis interjút, pápa látogatás előtt arra készülve, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Bíboros úr, amikor bejelentették a pápa látogatást, akkor már nyilatkozott erről a Mária Rádiónak, azóta eltelt egy pár hét. Mi az, ami a híveket érinti? Hogy zajlik az előkészület a pápa látogatásra? Mit kell tudniuk azoknak, akik részt szeretnének venni valamelyik eseményen?
A Szentszéktől már kétszer is érkeztek előkészítő szakemberek, részben a liturgia, részben a biztonság és az egyéb tervezési kérdések tisztázására. A hívek részéről nagyon fontos, hogy imádkozzuk minden szentmise végén azt az imát, amit a püspöki kar kiadott, hogy egy külön szentképre vagy kártyára nyomtattuk ki ezt nagy példányszámban, és remélhetőleg minden templomban megvan. Fontos dolog ez, mert ennek a látogatásnak kegyelem forrásába kell válnia a magyar katolikus közösség számára. Tehát erőforrásá, biztatásá, a pápa látogatása a számunkra mindig jelképezi Krisztusnak a közeledését is. Tehát ez az, amiért a hívek különleges szeretettel fogadják, ha a pápa valahol megérkezik. A mi esetünkben nagyon fontos, hogy idejébe jelentkezzenek a hívek, azokra az eseményekre, amelyeken részt vehetnek. Tehát főleg a Kossuth téri szentmise esetében. Amint lehet regisztrálni, azonnal jelentkezzenek a püspökkari titkársága szervezés központja. Körülbelül 20 ezer vagy valamivel kevesebb ülőhely lesz, tehát oda mindjárt regisztrálni kell. Csoportos regisztrálás pap vezetésével maximum 50 fős csoportok számára, így ígérik, hogy ez lehetséges lesz. A másik dolog, hogy aki nem regisztrált, az is természetesen jöhet, mindenkit szeretettel várunk, de őnekik valószínűleg nem jut ülőhely, hanem csak a mellékutcákban, vagy akár a Szabadság téren lesz hely a számukra. Kis téket mindenki vihet magával, kivetítő mindenütt lesz, de az ülőhely az csak egy ilyen meghatározott létszám részére biztosított. A másik fontos dolog, hogy a fiatalok számára, tehát mondjuk 15-25-30 évig terjedő fiatalok, egyénileg vagy kisebb csoportokban lehet jelentkezni a Pap László arénában a szombat délutáni találkozásra a pápával, és előtte-utána ilyen forráspont jellegű zenei eseményre és imádságra. Tehát egy ilyen program. Ebben is a egyházmegyék között felosztottak bizonyos kvótákat, lélekszámokat. Hát, hogy a távolabbi egyházmegyékben a utazást hogyan szervezik meg, ez egy jelentős feladat, mert az idő rövid. Az állam segít abban, hogy buszokat bocsátanak rendelkezésre, nem tudjuk még pontosan, hogy mennyit és melyik honnan indul. Nekünk itt Budapesten az a legfontosabb, hogy jöjjünk csoportosan, minél többen. Kaptunk egy 1500 férőhelyes kvótát, ami elég kevés, főleg a katolikus iskolákra számítunk, azoknak is mondjuk a felsőbb évfolyamaira. Ugyanakkor lelkiségi mozgalmak is igényelnek maguknak helyeket csoportokban, de ha mozgalmakon kívül plimániai közösségek vannak, mielőbb regisztrálni, mielőbb jelentkezni részben a főegyházmegyei hivatalnál és direkt a püspökkari titkárságon. Mert nagyon fontos, hogy meglegyen a visszajelzés arról, hogy akkor elfogadták a jelentkezésüket.
Március 4-én volt püspökszentelés a főegyházmegyében. Hát talán fura azt kérdezni, hogy sikerült, de hát hogy bizonyára felemelő volt, szép volt, bíboros úr, hogy élte át.
Nagy örömmel mindenképpen, mert Bartos Balázs professzor úr és püspök atya, eddig is ismert tagja volt a budapesti egyházi közösségnek, hiszen itt van, bár szombathelyi egyházmegyés pap volt, de itt van, mint a központi szeminárium rektora és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora. Egyébként ő biblia tudós, az Új Szövetségről különböző témákban jelentek meg könyvei. azt hiszem, hogy ezeket talán többen ismerik is, és nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtuk, olyan megbízást adtam neki, hogy püspöki helynökként a papokat látogassa, velük tartsa különösen is a kapcsolatot. Valamikor Snell György püspök atyának volt ez a sajátos feladata, és hát az ő elhunyta után ez részben betöltetlen maradt. Úgyhogy, amint hallom, már is kapja a papoktól a meghívást esperesi koronákra, összejövetelekre, hogy így is jobban megismerje az egyházmegye papságát. Legutóbb már volt egy papi rekollekció, egy lelki napunk, ahol szintén ott üdvözölhettük őt.
Ezen a püspök szentelési szertartáson elhangzott Cserháti Ferenc püspök atya betegsége. Ő hogy van, mit lehet róla tudni?
Hát jelenleg is a Honvéd kórházban van, és imádkozunk érte. Ő pedig nagy lelkével viseli a betegségét és a szenvedését, felajánlotta az új püspökért. Hogy ő is imádkozik a kórházból értünk, azt hiszem, hogy egyházmegyéknek lelki szempontból nagyon értékes támasza.
Március 16-án délelőtt volt egy sajtótájékoztató a Szent Anna Réti kápolnával kapcsolatban. Ezt valahogy sokan figyelemmel kísérik. Hogy áll ez az ügy, vagy miről volt szó?
Ez az ügy, hála a gondviselésnek, jelen pillanatban már nem áll, hanem halad. Arról van szó ugyanis, hogy valamikor régen, amikor a török időkben elpusztult táj újra benépesült, amikor a délnémet területekről megérkeztek a telepesek, kialakult Budakeszi és környéke, akkor bizony az ő otthonról hozott szokásaik szerint a mezőkben, a természetben is, amelyre állatokat legeltettek, amelyre művelték a tájat, kápolnákat, szobrokat emeltek, vagy szentképeket állítottak. Ennek az egyik bizonysága volt a Szent Anna réten. De tudjuk jól, hogy a magyarországi svábság körében egyébként Szűz Mária és Szent Anna tisztelete egyaránt erős volt. Családiasan nézték ők ezt a dolgot, és Jézusnak nem csak az édesanyját, hanem a nagyszüleit is különösen tisztelték. Na most, ez a kápolna azonban az idők során teljesen elpusztult, úgyhogy a 19. század végén, a 20. század elején már megfogalmazódott a szándék, hogy kellene építeni egy új kápolnát, mert nem lehet helyreállítani már a régi. És ennek a törekvésnek a fatimai jelenések után egy különleges hangsúlya keletkezett, nevezetesen, ugye a fatimai szűz felhívja a figyelmet arra, hogy imádkozunk, ajánljuk föl akár az országokat is, az ő szívének engesztelésül a népünk bűneiért, az emberiség bűneiért, azért, hogy elkerüljük a háborút, a pusztulást, ami fenyeget bennünket. Na most ennek a mozgalomnak, a első világháború után Magyarországon is viszonylag hamar számos követője akadt. Olyanok is voltak, akik kifejezetten egy ilyen engesztelő kápolnának a megépítését szorgalmazták. Kétségtelen, hogy magánkinyilatkoztatások vagy ehhez hasonló javaslatok is keletkeztek. Ezeket ugye hivatalosan az egyház, mint kinyilatkoztatást nem hagyta jóvá, azonban az engesztelés gondolatát azt a püspökikar egészen is magányivá tette, nem csak emiatt, hanem általában is. A második világháború után Vincenti Biborosú vezetésével körlevelet is adtak ki az engesztelésről, az első szombati szentgyónásról, áldozásról, imádságról. Ennek a mozgalomnak a keretében mind a mai napig, minden első szombaton imádkozzuk Budapesten közösen a hívekkel a rózsafüzért, azonban kialakultak külön helyek is, ahol engesztelő imádságot végeznek a hívek. Ilyen a Szent István Bazilikának a Mária kápolnája, ahol csütörtök esténként van engesztelés, vagy ilyen lett a Regőci István atya által épített úgynevezett útvölgyi engesztelő kápolna, de ez a Szent Anna réti gondolat, ez újra és újra megjelent a hívek között olyannyira, hogy kialakult egy szokás is, hogy ide zarándokolnak, akár messzeföldről az ország végéből is, azért, hogy együtt imádkozzanak erre a szándékra. Na most, különösen Mária ünnepeken még felkérésre szentmisét is tartottak az ott egybegyűlt híveknek. Kiderült az, hogy ez a terület ma nem az egyházé, nem is magántulajdon, hanem állami, illetve önkormányzati illetékességbe tartozik. Területrendezésnek a különböző tervei elkészültek. Ennek a keretében merült fel az önkormányzat részéről, hogy valahol egy ilyen kápolnát el tudnának helyezni. Aztán erre pályázatot írtak ki. Ennek az elbírálásában már az egyházmegye is részt vett. A pályázatnak, a tervpályázatnak a végeredménye az a kápolna, ami hát intim kis misézőhelyként is szerepelhet, de megnyitható úgy is, hogyha nagyon sokan vannak, akkor a szabadtéri misézésnek a lehetősége is rendelkezésre áll. Az elképzelés azért is vonzó, mert fával és kővel dolgozott a művész, tehát jól beleillik a természetbe. Ennek a nyertes és engedélye rendelkező pályázatnak az anyagát adta át az önkormányzat az egyházmegyének, és egyben az egyházmegye engedélyével hivatalos gyűjtést is hirdetett erre a célra, ahol már egy szép összeg összegyűlt, de még további adományokat várnak. Ennek a fényében és ezzel a biztatással kezdjük meg a építetést, és abban bízunk, hogy talán az idén szeptemberre valamelyik Mária ünnepre el is készülhetne ez a kápolna. Nagyon fontos most, hogy a békéért imádkozzunk, nagyon fontos, hogy hazánkért imádkozzunk. Azt hiszem, hogy az engesztelésnek ma is nagy aktualitása van.
Én, mint piarista diák, értesültem arról, hogy Bíboros úr részt vett a piaristáknak a káptalanjának az elején, talán úgy nevezték, hogy konfráter, hogyan tartja a kapcsolatot egykori iskolájának a tanáraival.
Az a helyzet, hogy az egykori iskola, egykori tanárai közül egyetlen egy személy él, Jelenés István. A 90 éves születésnapi alkalmából tartott szentmisén jelen voltam, és tisztelettel meghallgattam az ő szavait, akkor még szólt hozzánk. De hát az biztos, hogy a többieket már a temetőben látogatjuk meg a boltosztálytársaimmal együtt, hogy az új köztemetőben van egy piarista rendi parcella. Oda megyünk ki mindig érettségi találkozó előtt. Hármat adunk értük, mert kiváló tanárok voltak, és emberileg is olyan példát adtak nekünk, ami azt hiszem, hogy a pályaválasztásban, de a hivatás megválasztásában is sokunknak nagy segítségére volt. Tehát akár a paptanárnak az alakja, mint egy hivatás, amit manapság nem lehet olyan gyakran látni, mert sok az iskola és kevés a szerzetes pap, de hát az nekünk akkor nagyon meggyőző volt. Mert láttuk azt, hogy a hitüket és a papságukat is részben abban élték meg, hogy maga a színvonalon nagy készülettel és nagy szeretettel oktatták a tantárjukat és foglalkoztak velünk. Tehát ez biztos, hogy egy olyan érték, amit valamilyen szinten tovább kell vinni. Természetes dolog az is, hogy ma egyházi iskola sok van, ebből a piaristák egy sajátos vonulatot képviselnek, de az egyházmegye is iskola fenntartó, mégpedig úgy alakult valahogy, hogy nekünk jutottak a periférián levő iskolák. Tehát a régi szerzetes rendek azok a saját régi helyükön, tehát a belváros szívében, vagy az elegáns budai helyeken nyitották újra az iskoláikat, úgyhogy ott esetleg fölmerülhetett az a kérdés, hogy mennyire elit vagy nem elit iskola. Na, mi ilyennél nem foglalkoztunk, mi ott vettünk át, vagy létesítettünk iskolát, ahol úgy láttuk, hogy a legnagyobb szükség van rá, mondjuk, hogy legalább minden kerületben legyen katolikus szellemű iskola. Sokszor át kellett építeni hozzá régi épületeket, sokszor a tanári karnak a megszólítása, toborzása is egy külön feladatot jelentett. Sokszor találkoztunk olyan problémával is, különösen a vidéki régióban, ahol hát bizony szegényebb családoknak a gyerekeivel, vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel is kellett nagy számban foglalkozni, de ebben is úgy látom, hogy elég szép eredmények vannak. Na most a város peremén pedig hát csodálatos, pozitív tapasztalataim kerekedtek, mert ma a több gyerekes családok leginkább a kertes házakba, a kertvárosokba mennek lakni, úgyhogy plébániákon is, meg az iskolákban is nagy számban lehet velük találkozni. Míg a belvárosban az iskolák lehet, hogy szépek, de most már messziről utaznak, ingáznak be a diákok, mert a közvetlen közelben már kevesebben laknak, tehát a családok a történelmi központból inkább kiköltöztek a kertesebb városrészekben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicséretessék a Jézus Krisztus.
Mindenképpen.
Lukovics Milán atya műsorát hallhatták Erdő Péter bíborossal.